Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség, 9 óra 7 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsorát a Rádió Café 98.0-án. Kántor Endre az egyik műsorvezető.
Mihálovics András pedig a másik.
0630-as 698-098-0 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, úgyhogy ide lehet írni mindenféle észrevételt. Például beszélhetünk mi akármiről, de a Leander fagyálósága mindent visz. Sokan írják azt, hogy náluk is kint van a Leander, és nem fagy el.
Sőt,
akármilyen László hideg van, ki is van ültetve,
is
fotót
küldött.
Küldenek, etc.
Azt mondta, a Leandernek külön jót tesz, ha mínusz 8 fokig kint marad, küldi ő.
A közlekedés írbemondott paplaci méretű pofonnal hallgattatt el Szóler Andi egy szótag után, írja az egyik hallgató, de hát ez nem így volt, hanem technikai problémákkal nézünk szembe, ilyenkor azt kell tudni. Na, de most ne nézzünk szembe technikai, hanem sokkal inkább gazdasági problémákkal.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Hát a húsvét az valahol talán egy kicsit húsipari főszezonnak is számít, ugye gondoljunk csak arra, hogy megnövekszik ilyenkor a különböző hústermékek fogyasztása, ilyenkor rászoktunk nézni egy kicsit a húsiparra, hogy hogy áll a magyar húsipar, és megdöbbenve olvastuk azokat a híreket, miszerint egészen tragikus éven van túl a magyar húsipar, és felszaladt a szemöldöke, aki ezt hallja, hiszen aki vásárol a boltba, az láthatta, hogy mennyire megugrottak az élelmiszer árak. Hát akkor azt gondolhatnánk, hogy hol itt a probléma. Na majd ezt mondjál, hogy hol itt a probléma. Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke. Ő, jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Hát furcsa ez a helyzet, mert ugye egy brutális élelmiszer dráguláson vagyunk túl, ami a hústermékeket is érintette. Ezt lehetett látni mindenféle statisztikában. Hát akkor hogy jött össze ez a tragikus év? Nem értjük.
Hát kezdjük azt, hogy a húsipar ugye döntő része, amit én képviselek itt a Újszövetség elnökeként, az egyébként sertéshús, illetve sertéshús készítmény. Na most a sertéspiacon egy sajátos helyzet alakult ki akkor, amikor 2021 végén elkezdődött az élelmiszer áremelkedés, először a mezőgazdasági termények árának emelkedése, majd aztán az élelmiszer áremelkedés. Ugye 2022 volt a nagy élelmiszer árrobbanás időszaka, decemberben volt valamikor 45% környékén az élelmiszer infláció nagysága. Na most ez a 2022-es év a sertéspiacon még egészen más helyzetet hozott. Világpiaci körülmények okán 2022 első fél éve még egészen nyomott piaci árakat, ami az élősertést illeti, tehát egészen nyomott árakat hozott. Úgyhogy ebben az időszakban, miközben már más élelmiszerek érdemben növekedtek már az árak, akkor az élősertés ára még nagyon alacsony volt, és valamikor 2022 második negyedévének végén kezdett el érdemben emelkedni, és hát bizony egy ilyen kicsit több mint egy éves periódus alatt aztán meg is duplázódott. De időben, tehát egy kicsit elcsúszva kezdődött el az élelmiszerhez képest a sertés, hús és húskészítmények árának emelkedése, pontosabban az önköltségek növekedése, és akkor akarta a sertésipar, a vágóhidak és a húskészítménygyártók, akkor akarták érvényesíteni a megemelkedett önköltségeiket, amikor úgy a kormányzat, mint a kiskereskedelmi láncok tevékenységének központjában már a antiinflációs lépések voltak, tehát már elkezdtek küzdeni az infláció ellen, és nem igazán volt befogadó ekkor már a kiskereskedelem sem a sertéshús és húskészítmények árának növelését célzó ipari lépésekre. Tehát időben elcsúsztunk, és emiatt sokkal kisebb mértékben tudta érvényesíteni az ágazat a növekvő önköltségeit, mint korábban ezt más élelmiszeripari ágazatok megtették. Ez csak egyik eleme annak, hogy hát nagyon rossz éve volt aztán a tavalyi évben, 23-ban az ágazatnak, mert a másik viszont az, hogy azért ezzel párhuzamosan itt az árakról beszélünk, a volumen volt nagyon súlyos, tehát itt a termelés volumen indexe az, ami nagyon-nagyon-nagyon visszaesett 2023-ban. Nem volt, nagyon régen nem volt olyan év, hogy úgy a belföldi értékesítésünk, mint az export értékesítésünk ebben a két alágazatban, tehát a húsfeldolgozás és tartósítás alágazat, amelyik a tőkehúst állítja elő, és a húskészítmény gyártó alágazatban, ami még a készítményeket állítja elő, tehát hogy mindkét ágazatban messze 10%-ot meghaladó visszaesés legyen a belföldi és az export értékesítésben is, ilyet évtizedekre visszamenőleg.
Ez egyébként minek köszönhető? Ez a drágább volt a magyar sertéshús, mint a külföldi? Mert hogy jönnek szépen az SMS-ek, és mindenki mondja, hogy honnan származó sertéshús és húskészítményeket talált a boltban, ami furcsa, mert hogyha ide kell szállítani valamit, akkor az hogy lehet olcsóbb, mint a magyar?
Kezdjük ott, hogy igen, a magyar sertésár, az élő sertésár az a tavalyi évben gyakorlatilag majdnem egész évben felette volt a számunkra legfontosabb irányadó árnak, a német jegyzés árnak. Ennek hát ilyen regionális keresletkínálati okai vannak. Magyarország közel van a román piachoz, amely román piac egy rendkívül módon nettó importőr piac, tehát az önellátási képessége nagyon alacsony, valahol 40% körül van talán most az önellátottsági foka sertéshúsból, és a román piac időszakosan hát meg-meg szívja itt elsősorban a délkelet magyarországi sertéspiacot, és ennek eredményeként a magyar vágóhidak a német árakhoz képest magasabb szinten kénytelenek vásárolni az élő sertést, ami természetesen az önköltség struktúrájuk meglátszik. Tehát ez az egyik fontos ok. Hát a másik, el kell mondani azért, hogy a magyar vágóhidak egy jelentős része az mérethatékonyságát tekintve nem hasonlítható össze a nagy német vágóhidakkal. Vannak Magyarországon olyan vágóhidak, amelyek már nemzetközi értelemben is értelmezhető nagyságúak, de azért a többség az nem ilyen, tehát a hatékonyságbeli problémák nyilván ebben az esetben fennállnak, ami az 1 kg húst, a jutó önköltséget egy kicsit növeli.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy mint egy ilyen hagyományos ipari üzemet, hogy minél több sertést vág valaki, annál hatékonyabban tudja működtetni ezt a vállalkozását, és annál értelemszerűen annál olcsóbban tudja adni a portékáit. És Magyarországon meg van. Atomizálódott a szerkezet? Egy-két ilyen nagy vágóhíd van, amint említetted, de...
Így van. Uh-huh. Igen, hát ugye a vágás az elnézést, de egyszerűsítve komoditiból, tehát élősertésből csinál komoditit, tőkehúst. Nem igazán jellemző a speciális tőkehús, meg a rendelt tőkehús a piacon, vagyis nagy-nagy különbség az egyes vágóhidakról kikerülő darabolt vagy szeletelt karai és comb között nem igazán érzékelhető. Nyilván vannak minimális minőségbeli eltérések, szoktuk azt mondani, hogy a biztosan abrakon nevelt magyar sertések húsának minősége egy kicsit jobb, mint a mindenféle élelmiszer gyártási melléktermékeken nevelt dán vagy holland sertés húsa. De azért ez a minőségi különbség, ez nem olyan fantasztikus horderejű, hogy azt minden fogyasztó látná és értékelné. Tehát commodity megy be, commodity jön ki a vágóhidakról, tehát a commodity versenyképességét egyértelműen azt határozza, hogy ott a vágóhidon milyen önköltség tevődött rá, márpedig minél nagyobb méretben művelik a vágást, annál kisebb az egyegységre jutó önköltség, és értelemszerűen a kommoditi versenyképességét ez határozza meg. Nyilván van ennek valahol egy felső határa, de azért azt látni kell, hogy Németországban vannak olyan vágóhidak, amelyek a teljes magyar vágást egy üzemben képesek éves szinten lebonyolítani.
Mi a helyzet a patriotizmussal, mert mi magyarok szavakban nagyon patrióták vagyunk, és a jó magyar sertéshús mellett letesszük a voksot, de hogyha a belföldi fogyasztás is csökkent, akkor, és az egyfőre jutó meg talán nem tudom, majd megerősíted vagy cáfolod, akkor ez azt jelenti, hogy nem magyar sertéshús teszünk. Ez hogy állhat elő?
Nyilván csökkent egyébként a fogyasztás, nincsen erre vonatkozóan még pontos adatom, de azt valószínűsítem, hogy azért mindazon áremelkedések eredményeként, ami azért érzékelhető volt ezen a piacon is, tehát nem állítom, hogy nem volt áremelkedés, volt, csak nem olyan szintű, mint félelmiszer termékek esetében, illetve nem fette az önköltséget rendesen le. Tehát volt áremelkedés, ebből adódó, hogy nyilván keresletcsökkenés volt, úgyhogy fogyasztáscsökkenés is egészen biztos, hogy volt, de igen, amit a kérdésedben felvettél, az egy valós folyamat a tavalyi évben, az, hogy a polcfelületeken, illetve a fogyasztók kosarában arányaiban növekedett az import nagysága. Ez egyrészt fakad abból, hogy azért az élelmiszer árak emelkedése az nem csak magyar jellemző, hanem ez mindenhol megtörtént. Ebből fakadóan fogyasztáscsökkenés is volt mindenhol, Európában. És hát az így otthon nem értékesített termékeket, amit nem tudtak eladni ezek a nagy német, meg spanyol vágóhidak, azok megjelentek itt a kelet-európai és azon belül a magyar piacon. Ugye ezzel csatlakozás óta küzdünk egyébként, tehát hogy a Nyugat-Európában keletkező többlet, raktártöbletek, annak a kényszer likvidációs elhelyezési helye, az nagyon sokszor Kelet-Európa és azon belül Magyarország. Ugye úgy áll neki egy német vágóhíd, hogy na, ha szép lassan tele van a raktár, a fagyasztó, akkor első lépésben nem a saját piacain vágja agyon a saját árait, hanem megpróbálja elpakolni olyan számára kevésbé érzékeny piaci területeken, mint például Magyarország, és hát itt van ilyen kiskereskedelmi láncok, akik érdeklődnek az ilyen egy-két hetes speciális akciók iránt, és a fogyasztóknak odaadják olcsón azt a terméket, ami a fogyasztói szempontból rövid távon érzékelhetően pozitív dolog, de középtávon viszont ez a magyar vágóhidaknak egy nagyon súlyos csapás, csökkenti ugye az ő értékesítésüket, ebből adódóan csökkenti az eredménytermelő képességüket, csökkenti a hosszú távú versenyképességüket. Hát ezek a likvidálások, ezek a kényszerértékesítések az általuk okozott piaci zavar miatt hát nem középtávon semmilyen formában nem kedvezőek. Volt is egyébként a nyáron, ha emlékeztek, most a hallgatók sem emlékeznek, egy ilyen, hát a sajtóban is nagy port kavart akciós időszak, amikor lejárat közeli német darált hús jelent meg nagy mennyiségben, ilyen egynapos szabidővel jelent meg egy kiskereskedelmi láncnak a polcain. Ez tipikusan egy ilyen akciónak az eredménye, ami akkor jól leverte a darált hús árát a magyar piacon, veszteséges értékesítésbe kényszerítve a magyar gyártókat is. Nyilvánvaló, hogy ez nem egy fenntartható állapot.
Mi a helyzet azzal, hogy jönnek a hírek a kereskedelemből, hogy hát ugye amikor a vásárlónak kevesebb a pénze, akkor minőségi kompromisszumot is köt, nem csak árbéli kompromisszumot, tehát nem csak a olcsóbb termékeket keresi, hanem a gyengébb minőségeket, nem mellesleg azért, mert hogy azok olcsóbbak.
Ez nagyon látványosan a készítmények esetében érzékelhető. Ugye a magyar élelmiszer törvény az a meghatározó készítmény kategóriák tekintetében elég szigorú. Virslit hozom fel mindig példának, mert az a legegyszerűbb, ugye virslinek az nevezhető, aminek 51%-os hústartalma van, és ebben a hústartalomban nem értendő bele az a nevezett mechanikai szeparált hús, ami ilyen nagy nyomással a csontokról lehozza a húsmaradékot, és ez ilyen épes anyagként felhasználható. Ez felhasználható egyébként, ez jó alapanyag nyilván, ez is egyfajta hús, na de ha ezt felhasználják készítménygyártásra, ez a hús ez nem számít bele abba, hogy a virsliben 51% hústartalomnak kell lenni. És hát hogy lehet akkor olcsósítani a terméket, hát úgy, hogyha nem teszek bele 51%-ot, kevesebbet teszek bele, és nem hívom Géslinek, hanem hívom valami másnak, pálcikának, rudacskának. Ez a folyamat sajnos ismét elindult, illetve azt láttuk, hogy a birkli kategórián belül is, hát az alacsonyabb hústartalmú termékek azok, amelyeknek a népszerűsége sajnos növekszik, úgyhogy azok, akik mondjuk 60% fölötti, vagy még magasabb hústartalommal gyártottak virslit, vagy gyártanak virslit, azok is kénytelenek, hát alacsonyabb hústartalmút is oda tenni a polcra, mert hogy a fogyasztó alapvetően árcentrikusan kezdett ismét vásárolni, és azt veszi, ami a legolcsóbb, és nem igazán nézi, hogy ennek milyen minőségi kritériumok vannak
átadében. Oké, ez egy elég kedvezőtlen helyzet, és az okait értjük, a következményeit még nem. Ilyenkor mennyi tartalék van az ágazatban? Zárhatnak-e be vágóhidak, elindul-e a koncentráció, stb. Meg egyáltalán ugye nyakunkon a húsvét, ilyenkor milyen kilátásokkal vág bele ebbe a megnövekedett keresletű időszakba a magyar húsipar?
Hát a húsvéti igényeket azokat természetesen most is kiszolgálja a magyar húsipar. Ugye ezeknek a húsvéti füstölt áruknak, ezeknek nagyon széles repertoárja van, vannak viszonylag gyengébb minőségű, olcsóbb termékek is, ezek általában ezek a gyorspácolt, gyorsérlelt, főt vagy hőkezelt termékek, amelyeknek az ára lényegesen alacsonyabb, mint a hagyományos technológiával készített, hagyományos eljárással, füstöléssel, pácolással előállított sonkák vagy más füstölt termékek. Tehát mindegyikből lesz elég, ez egészen biztos. Én attól tartok, hogy az idén azzal fogunk összességében szembesülni, hogy az a folyamat, ami az elmúlt 6-8-10 évben ezekben jellemző volt, hogy a magasabb minőségi termékek aránya a húsvéti áruk forgalmából picit folyamatosan növekedett, na ez a folyamat szinte biztos, hogy leáll, nem lesz a hagyományos termékek részarányának növekedése az idén. Az egy kérdés, hogy mennyibe fog csökkenni, tehát hogy mennyire lesz ismét nagyobb a gyengébb minőségű termékeknek a részesedése a fogyasztói kosaragon, ezt most még nem látjuk, de a piaci jelzések azt mutatják, hogy azért ezzel sajnos az idén számolnunk kell. Ugyanakkor, hogy valami optimistát is mondjak a végén, az az, hogy az első havi, a januári hivatalos statisztikai adatok azok meglepően pozitív eredményt hoztak. Nyilván ebben benne van a bázis hatás, tehát hogy tavaly január az rendkívül gyenge volt, de a belföldi értékesítés, mind az export a húsfeldolgozásnál is és a húskészítménygyártó ágazatban is jelentős növekedést mutatott. Úgyhogy talán lehet abban reménykedni, hogy azért szép lassan itt a reál jövedelmeknek a lassú növekedésének eredményeként a forgalom is megnövekszik, és ennek keretei között többet is vásárolnak ismét az emberek, és talán mind többen engedhetik meg maguknak, hogy a magasabb minőségű terméket vásárolják.
Oké, nagyon szépen köszönjük, fogyasztóként talán jobban értjük, hogy miért van annyi az árcímkén, és akkor az árcímkén, amikor ezzel szembesülünk. Köszönjük szépen az információkat, szép napot kívánunk.
Én is köszönöm, minden
jót. Szerbusz. Éder Tamással, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnökével beszélgettünk a magyar húsipar elmúlt évéről.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Károkszállási Zoltán, igen, van itt a vonalban, vezető elemző. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hogy áll a budapesti értéktőzsde?
Összességében jelenleg arról tudok beszámolni, hogy pluszban vagyunk, ez 0,3%-os emelkedést jelent, pontban ez 65.404-et jelent a Bux Indexben, és a vezető index vezető részvényeink közül a MOL, a Richter és a Magyar Telekom is pluszban van, illetve a Magyar Telekom most már nullába került, az OTP pedig kismértékben csökken. Egyébként leginkább a Richter emelkedik, és emögött valószínűleg az a hír van, hogy ma reggel jelent meg az, hogy a közgyűlésre az igazgatóság 423 forintos részvényenkénti osztalékot javasol elfogadásra, és hát valószínűleg ezt el is fogja fogadni a közgyűlés. Ez ugye magasabb, mint a tavalyi évben kifizetett 391 forint részvényenként, és azt gondolom, hogy a várakozásokhoz képest nagyjából megfelelő, talán egy kicsit azt meghaladó is lehet. Úgyhogy ez jó hír, és ezért a Richter most már 0,9%-os pluszban van, ez 92.085 forintot jelent egyébként.
A forgalom viszont úgy látom így, vagy láttam, mikor legutóbb oda néztem, hogy nem volt valami acélos.
Hát nem olyan túl magas, ezzel egyet kell, hogy értsek. A Bux Indexben összesen eddig 616 millió forint értékben cseréltek gazdát részvények, mint ugye a szokásosnak megfelelően az OTP-ben van a legnagyobb forgalom, ez jelen pillanatban 433 millió forintot jelent nyitás óta, a második legnagyobb forgalmú részvény pedig a Richter, amit említettem, hogy ez egy kicsit meglepő lehet esetleg, de az osztalék hír miatt azt gondolom, hogy indokolt, ugye a MOL-ban van 25 millió forintos forgalom, tehát jelentősen lemaradva. Úgyhogy jelenleg így nézünk ki, de hát igen, volt már ez ennél nagyobb is, mert ugye bőfél órával nyitás után a 100 millió forintos forgalom körül, hát ez olyan kicsit átlag alatti talán, de lehet, hogy nap végére hozzuk az átlagot.
Az OTP-re még egy kicsit kanyarodjunk vissza, mert ugye sokat küzdött felfelé a 17 000 forintos szinttel, átvitte mint a SIC, de most megint alá került, akkor most megint egy ilyen komolyabb ellenállás lehet ez?
Igen, én azt hiszem, hogy itt az OTP részvényében a lassulás az lehet, hogy technikai jogokkal magyarázható inkább, mivel az a helyzet, hogy azért a bank elég jót jelentett március 8-án, tehát ennek emiatt azt gondolom, hogy inkább talán emelkednie kéne, nem csökkenje, de ugyan nagyon komoly emelkedés volt már előtte a bankpapír árfolyamában, úgyhogy most már a január közepe óta igazából egy oldalazást látunk, és ebből nem tud kitörni az árfolyam. Én technikai okokkal magyaráznám azt, hogy nem emelkedik tovább. Fundamentálisan én azt gondolom, hogy azért az OTP továbbra is egy érdekes részvény, jelentős profit várható a cégtől, a célárfolyam a céget követő elemzőknek átlagosan jóval a jelenlegi árfolyam fölött van, úgyhogy továbbra is érdekes papír, de most úgy tűnik, hogy ez a 17.500-as szint, ez nem volt eddig leküzdhető neki.
A nemzetközi hangulat egyébként milyen?
Hát az is kicsit egy ilyen állott posványnak tűnik, ha lehet így fogalmaznom, tehát sem erre nem mennek az indexek. Európában mínusz nulla volt néhány perccel ezelőttig, most, hogy újra ránéztem, a DAX index már szerencsére plusz 0,1%-ban van. De nem nagyon vannak elmozdulások, ma egyébként komolyabb adatközlés sem lesz, jegybankárok beszéde várható, 11 órától Christine Lagarde fog beszélni, magyar idő szerint délután, egy óra után nem sokkal Bostik a Fedtől fog beszélni, de igazából nagyon komoly makrogazdasági adatok nemzetközi szinten nem jelennek meg, amik befolyásolhatnak.
Hát akkor lesz viszont kamatdöntő ülése az MNB-nek. Ott a forint, nálunk Csárt Máté szakértő úr azt mondta, hogy alig ha ússzuk meg a négyessel kezdődő euró árfolyamot. Mi a te ideád ebben?
Hát én azt gondolom, hogy igen, erre elég jó esély van. Itt ugye holnap lesz a kamatdöntő ülés, és ahogy láttam az előzetes elemzői várakozásokat, itt elindult egyfajta megosztottság. De azt gondolom, hogy az a legvalószínűbb kimenetel, hogy 75 bázisponttal fogja vágni tovább a kamatszintet az MNB. A 100 bázispontot, bár mondjuk a fundamentumok szerintem egyébként igazolhatnák, tehát amennyivel lejjebb jött be az infláció az elmúlt hónapokban, az indokolatnál az erősebb vágást is, de itt a forint gyengélkedése az, azt hiszem, hogy az MNB-t majd egy kicsit óvatosabb nép és a sarkaja, de hát én láttam már olyan elemzői várakozást, hogy csak 50 bázispontos csökkentés lesz, úgyhogy majd meglátjuk. Egyébként az, hogy önmagában esetleg eléri a 400 forintot az EUR-HUF devizakereszt, az szerintem nem olyan nagyon durva. Ha belegondolunk abba, hogy pár évvel ezelőtt 350-360 körül voltunk, és azóta mekkora infláció többletet generáltunk, tehát hogy a reál árfolyam az valójában nem gyengült, sőt igazából erősödött, akkor ezek a 390-400 körüli szintek még nem annyira, hogy mondjam, fundamentális oldalról ez simán indokolható, csak hát nyilván a pszichológia, hogy négyessel kezdődik, jaj, most mi lesz? Hát szerintem annyira nem durva a helyzet, akkor durva a helyzet, hogyha nagyon gyors a változás, nagyon gyors a gyengülés, akkor arra az MNB is azért már szokott figyelni. Szerintem most a 75 bázispont lesz a nyerő holnap.
Meglátjuk. Okay, köszönjük rendben, szépen köszönjük az összefoglalót, szépen. És akkor jó kereskedést a mai napra.
Köszönöm szépen, én is nektek köszönöm. Sziasztok, viszont!
Árok Szálási Zoltán vezető elemzővel beszélgettünk arról, hogy nyitottak a piacok, hogy áll a forint, mi várható a Magyar Nemzeti Banktól.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Benne pedig megnézzük, hogy mi az az AI ágens, vagy mesterséges intelligencia ágens, ugye most így használjuk ezt a kifejezést a magyarban. Jönnek az agents, mitek? Ezt kérdezzük Szabados Leventétől, a Neuron Solutions vezető tanácsadójától, a Frankfurt School docensétől, adattudós teológustól, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Hello, jó reggelt! Hát igen, egy kicsit mindenkit le kell beszéljek erről a jól szabott zakós, napszemüveges fiatalember kérdésre, mert mindenkinek ez szokott beugrani Agent Smithről. Egyébként a maga a fogalom az elég régi, ez egy 70-es évekből származó fogalom, hogy most miért jött ez megint csak elő, hát nyilván nem meglepő módon ChatGPT és nyelvmodellek kapcsán. Van egy megfigyelés, nem tudom, próbáltatok már ilyen következtetés és szöveges feladatot adni ChatGPT-nek?
Nehéz dolog. Ha nem jól adod meg, hogy, akkor össze-vissza beszél.
Hogyha ha a hajó 5 csomós sebességgel megy, és 110 láb hosszú, akkor hány éves a kapitány? Tehát ilyesmikre
gondolom? Igen, ez aha. A típus. Mondjuk, mint van 3 almám, kidobok egyet, kapok 2-t, megeszek 3-at, hány almám marad. Na most ezt rendszeresen elszúrja.
Igen.
Vagy és hogy az a megfigyelés, hogy elszúrta. Megfigyelték, hogyha egy olyan apró kiegészítést teszel, hogy gondold végig lépésről lépés, hogy hogy oldanád meg a feladatot, aztán old meg a feladatot, akkor érdekes módon megjavul a feladat megoldás. Vagyis, hogyha adunk egy kis időt, ilyen mentális időt, vagy generálási időt ezeknek a modelleknek, akkor megtervezik a megoldást, és ahogy megtervezik, utána meg is tudják oldani. Ebből a tervezés az érdekes. Ágensnek egy olyan jószágot értünk, egy olyan informatikai eszközt, ami képes valamilyen eszközökből önállóan kiválasztani, megtervezni, hogy hogy oldjon meg egy feladatot. Ez a képesség, hogyha ténylegesen azt mondjuk, hogy think step by step, gondolkodj lépésről lépésre, tégy egy ilyen tervet, hogy majd vázlatpontokban te mit fogsz csinálni, és utána hajtsd végre. Ez egy sokkal nagyobb önállóság, mint hogyha csak esetlenül nekiállnánk, és valami választ visszaköpnénk.
És hogyha ezt megcsinált, akkor onnantól ezt az almás feladatot bárki más megkérdezi tőle, már meg tudja csinálni? Vagy akkor megint csak az kell, hogy gondold végig, mert elfelejti, hogy mit csinálta, amikor ezt az utasítást adtuk neki.
Pontosan ez az érdekes, hogy ez itt nincs hosszú távú tanulásról szó, itt nem arról van szó, hogy valamit memorizáltatunk vele, hanem hogy igazság szerint egy ilyen jegyzetnek használjuk a saját kimenetét, ott mindig aktuálisan lejegyzeteli magának a jó Istenem, rövid az eszem, akkor most ide kell írjam, hogy mit kell csináljak. Az érdekes, akkor válik ez érdekessé, amikor nem csak azt kérjük meg, hogy szöveges feladatokat oldjon meg, mert jó, hát most értem, a 3 almám, hát nem túl hasznos. De ha már olyan jellegű feladatokat mondunk, hogy nézd, itt van 3 eszköz, egy kereső, egy böngésző, meg egy vállalati, mondjuk Customer Relationship Management rendszer, tehát valamilyen rendszer, amiről benne vannak az ügyfeleim, ez 3 eszköz. Van egy kérdésem, kiknek kellene levelet küldjek, és milyen termékekről kellene levelet beszéljek, itt vannak ezek az eszközök, gondold végig, mikor melyiket használnád, arra, hogy információt gyűjts, és utána gyűjts információt, és utána hagyj végre a feladatot, úgy írj helyettem e-mailt. Na ez már érdekesebb. Vagyis, hogy ez a reasoning, planning, ez a tervezés tevékenység, ez utána eszközhasználattá válhat, és itt beszélünk igazándiból ágensekről. valamilyen önálló tervezésre képes, és eszközöket használó informatikai megoldás.
Igen, és ugye ez az, ami tehát specifikus feladatra, vagy feladatsorra, vagy specifikus helyre dizájnolt AI ágens, abszolút értem, hogy egy ilyen mankóként, vagy hát egy nagyon erős mankóként használható ebben az esetben.
Hát sőt, az egy érdekes dolog, hogy itt ugye megfigyeljük, nem azt kellett megmondjuk, hogy hogyan csináljam meg egy feladatot, hanem csupán meg kellett határozzuk azt, hogy mit kell megcsinálni, és milyen eszközök állnak rendelkezésre. Ez egy sokkal nagyobb autonómia egy gépi eszköznél, és hát meglepő módon ugye itt az ember szerepe is változott. Nem szájba rágom, hogy előbb ezt csináld, aztán azt csináld, aztán ide menjél, oda menjél, hanem azt mondom, hogy arra kell eljutni, itt vannak az eszközök, és persze nyilván figyelem, monitorozom, célt kijelölök, és aztán mindig ellenőrzöm, hogy jó úton jár-e. Ez egy érdekes gazdasági elmélethez is kapcsolódik. Nanya Agrawal nevű közgazdász, aki foglalkozott az AI gazdasági hatásával, és azt mondja, hogy amit az AI nagyon jól tud, az ilyen jellegű becslés vagy satszolás, hogy megsatszoljuk, mi a következő lépés. És hogyha ezt jól tudja, akkor sokat fogjuk használni. Fejezd be a mondatom, írd meg a levelem, satszold meg, hogy jobbra vagy balra tekeredjen-e a kormány. De amit nem jól tud, vagyis hogy amihez szükség van, mint kiegészítő termék, az az emberi ítélet, hogy na és akkor ez most jól sikerült? Jó irányba megyünk? Jót teszünk? Reflektálunk arra, hogy jó ez a mondás, jó ez a mondat, jó ez a megoldás? Tehát érdekes módon bizonyos emberi képességek, fejezd be a szöveget, az nem lesz olyan értékes, más emberi képességek, megítéljem, hogy egy befejezés jó-e, sokkal értékesebbek lesznek.
Jó.
És hol van itt a Smith? Miért Smith?
Hát nézd, ilyen szempontból ugye az autonómia egy magas foka, hát nyilván eredetileg az volt a Matrixos vízió, hogy hát ez elvezethet addig, hogy itt már olyan önállóság van, hogy hát akár ez fellázad egy ilyen jellegű rendszer. Erről konkrétan most nincs szó, de az biztos, hogyha több ilyen szoftveres ágenst, tehát önálló döntésre képes szoftveres eszközt összerettünk, és azt mondjuk, hogy na, beszélgessetek egymással, míg egy jó bonyolult feladatot, például írjatok nekem egy sakkprogramot, egy ilyen jellegű feladatot, ha eleget hagyjuk beszélgetni egymással ezeket az ágenseket, akkor meglepően jó közelítéssel írnak meg nagyon bonyolult, mondjuk sakkozó programokat is, vagy játékprogramokat, vagy mi egyedeket, ami azt jelenti, hogy itt valahogy ebben a decentralizált beszélgetnek egymással szerepek dologban valami nagyon erős lehetőség van arra, hogy egy általánosabb intelligencia előkerüljön.
Oké, de ez az, amiről beszéltünk így a zene alatt, ugye, hogy az AGI, tehát a generális általános mesterséges intelligencia, ahol nem tartunk még most, tehát még mielőtt bárki megijedne, ugye az nagyon sok mindenkit jobban megijeszt, mint az, ami most történik ezekkel a nagy nyelvi modellekkel, pedig ezeket sem használjuk igazán ki, és ez az idézet, amit írtál, az olyan érdekes volt, hogy az, aki a nagy nyelvi modellekkel szövegírásra használja, az olyan, mint hogyha csak számolna a számítógéppel, pedig mennyi mindent lehetne még.
Pontosan, tehát szerintem az egy nagyon alulértékelt helyzet, hogy ami most van a kezünkben, egy tapottat nem lép előre, akár ilyen ágensekbe csomagolva, az milyen döbbenetes mennyiségű feladatot tud egészen jó minőségben elvégezni helyettünk. Vagyis, hogy ez nem csak egy-egy helyen, mint például a programozóknál történhet meg, hogy egyre inkább a programkód ellenőrzése a feladat, és sokkal kevésbé a programkód létrehozása. Ez nagyon sok területen megtörténhet, és hát gazdaság értelemben meg is kell történnie, hiszen hogyha nagyságrendekkel gyorsabban tudunk marketing kampányt végrehajtani, terveket az asztalra tenni, ügyfeleket kiszolgálni, akkor sokkal inkább ezt fogjuk tenni automatizáltan, és az emberi feladat pedig ennek az ellenőrzése, meg a célok kitalálása lesz sokkal inkább.
Igen, tehát abszolút a vállalati folyamatokról lesz ennek gyors és nagy hatása.
De gyors és nagy hatása lesz, ezen gondolkodom, mert hogyha muszáj visszaellenőrizni és kitalálni, akkor az mennyiben gyorsítja fel ezt az egészet, ha valaki olyan jó matekból, mint amilyen én nem vagyok, és ezt az almás feladatot gyorsan meg tudja oldani, akkor nyilván a mesterséges intelligenciának kevésbé lesz áttörő szerepe, mint hogyha valami olyan problémát old meg magától és gyorsan, amit én hirtelen nem tudok megtenni.
Hála jó égnek van egy aránytalanság abban, hogy sokkal nehezebb egy megoldással előhozakodni, mint egy megoldást ellenőrizni. Ez egy ilyen régi megismerés az informatika tudományából, hogy ha egyszer megmutatom neked, hogy mi a legrövidebb út körbejárni az összes ügyfeledet Budapesten, akkor te le tudod ellenőrizni, hogy az rövid, viszont hogyha neked kellett volna létrehozni azt az utat, az marha sokáig tartott volna. Úgyhogy nagyon sokszor van ilyen helyzet, hogy ellenőrizni olcsóbb, mint megcsinálni valamit, ez szerencsés. Másrésztről szintén ez az Agrawal nevű jó ember és társai írogatják azt a könyvükben, amit egyébként nagyon ajánlok, Prediction and Power néven, hogy igazság szerint sosem egy-egy megoldást szigetszerűen használunk egy üzletben. Nem arról van szó, hogy van egy megoldásunk, és annak semmi köze egy másik folyamathoz, vagy egy másik megoldáshoz. Ha azt tudjuk mondani, hogy egy AI rendszer betart valamilyen viselkedési szabályokat, jó minőségben létrehoz valamit, mint egy doboz, beilleszthető egy tágabb folyamatban, akkor lehet széles körben elterjedni, hiszen vannak folyamataink, amiket továbbra is mi csinálunk, vannak folyamataink, amiket továbbra is buta mechanikák fognak csinálni, és ha mindenki a maga szerepében stabilan jelen van, akkor ebben nagyon szépen beépíthető rendszer szinten egy AI megoldás. Csak hát ehhez eléggé jól átlátott és jól kidolgozott rendszerek kellenek, mondjuk egy vállalaton belül, ahol rendszerek alatt akár emberi folyamatokat is értek.
Oké, innen folytatjuk, és el fogunk egyszer beszélgetni magáról az AGI, tehát a generális általános mesterséges intelligencia okozta félelmekkel kapcsolatban, mert ugye ezek is egyre erősödnek, és abszolút fontos téma most.
Nagy örömmel.
Jól van, köszönjük szépen, további szép köszi. Napot. Szervusz.
Szép napot nektek is, hello.
Szabados Leventével, a Neuron Solutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docensével, adattudós teológussal beszélgettünk.
Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Műsorajánló következik, mert utánunk jön a Pont Jókor című rádióműsor, benne Fejér Mariannal, Majával, kíváncsian várjuk, hogy kikkel, s miről fogsz beszélgetni, szevasz!
Jó reggelt, sziasztok! Hogy hosszabb témát gondoltam már, Lamberger Galina, a Fábián Juli édesanyja jön a Pont Jókorba, mert hogy a Fábián Juli emlékalapítványt, illetve annak munkáját szeretnénk átbeszélni, mert hogy van a rádiónak egy ilyen missziója, hogy az 1%-os kampány segítésében veszünk részt néhány alapítvány esetében, és az egyik ilyen az a Fábián Juli emlékalapítvány. És akkor Galina Juli halála után körülbelül egy évvel úgy döntött, hogy tovább szeretné vinni egyrészt az emlékét, másrészt pedig az a tevékenységnek az egyik fő célja, hogy segítse azoknak a zenészeknek az életét, akik hosszantartó betegségük miatt nem tudnak fellépni, alkotni, dolgozni, így elesnek a pénzkereseti lehetőségtől, több pályázatuk is volt az elmúlt években, nyilván a Covid alatt leginkább, és ebbe természetesen a Juli zenésztársai és barátai is benne vannak, úgyhogy azt gondoltam, hogy erre egy kicsit komolyabban ránézünk, hogy mi az, amit ők csinálnak.
Nagyon jó téma. És lesz következő is?
Hát én
vagy ez az egész
úgy terveztem,
ez egy hosszú...
úgy terveztem, okay. Hogy ez kitölti az adást.
Rendben. Hát akkor maradjatok velünk, mert ez következik a Pont Jókorban, mi pedig szépen elmegyünk termelni a GDP-t, ugye András?
Valami olyasmit.
Holnap jössz vissza ide a Gede kollégával termelni a GDP-t.
Igen.
Aztán...
És ezzel már nem 30 év múlva érjük utol Németországot, hanem 29,99999 év múlva.
Aki keresi a könyvet, amit a Szabados Levente ajánlott, az a Power and Prediction, The Disruptive Economics of Artificial Intelligence, ez a címe.
Köszönjük,
szép, rövid.
Lemaradtam a jegyzetelésben.
AJ Agrawal. Majd kirakjuk a jegyzeteink közé a millásregeli.hu-ra, ahol majd meg lehet hallgatni a mai adás podcastjeit. Köszönjük szépen a figyelmet!
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.